Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértesajai László
és Somogyi Viktória.
Vasárnapi adásunk tartalmából.
Ferenc pápa fogadta a Roaco közgyűlését a szervezet fennállásának 50. évfordulóján.
Média napok Szent László városában. Interjú Böcskei László nagyváradi püspökkel.
Ferenc pápa fogadta a Roaco közgyűlését a szervezet fennállásának 50. évfordulóján. A keleti egyházakat segítő mű, vagyis a Roaco, június 19-e és 22-e között tartotta 91. közgyűlését Rómában, a Jézus Társasága anyaházában. Pénteken délben fogadta az ülés 100 résztvevőjét a pápa.
A pápa arra hívott, hogy a jeles évforduló alkalmával emlékezzenek az eddig nyújtott segítségre és jótékonyságra. Sok hívő nagylelkűségének köszönhetően vált lehetővé, hogy a keleti katolikus egyházak az anyaországban és a diaszpórában is fejlődni tudtak, és tovább folytathattak az evangéliumi tanúságtételt. A konkrét szolidaritás segítséget jelentett a háborúk és az elvándorlás okozta válsághelyzetekben, de elsősorban biztosította a keleti katolikus egyházak életét, a pasztorális tevékenységet és az evangelizálást, a szociális és segélynyújtási kezdeményezéseket.
Keleti katolikus egyházak élő tanúságtevői az apostoli eredetnek. Arra kaptak meghívást, hogy megőrizzék és terjesszék a pünkösdi tűz szikráit. Minden nap arra hivatottak, hogy újra felfedezzék saját prófétai jelenlétüket minden helyen, ahol zarándokként jelen vannak. Kezdve Jeruzsálemtől, a Szent Várostól, amelynek különleges identitását és hivatását meg kell őrizni a feszültségek és a politikai viták ellenére is. A keresztények jelenléte, még ha kisnyájról is van szó, a lélekből meríti az erőt a tanúságtétel missziójához, amely ma sürgetőbb, mint valaha, hangsúlyozta Ferenc pápa. A szent helyekről szülessen meg az erő megújult lelkülete, amely átjárja a szentföldi és a közelkeleti keresztényeket, hogy megértsék sajátos hivatásukat, és hogy értelmet adjon hitüknek és reményüknek.
A keleti katolikus egyházak hívei őrizzék meg prófétai megbizatásukat, vagyis hogy hirdessék Jézus evangéliumát a szekularizált közegekben is, ahová bevándorlóként vagy menekültként érkeznek. Találjanak befogadással gyakorlati szinten, és az egyház életében is ezekben az országokban megőrizve hagyományaik örökségét. Ők képesek tanúságot tenni nekünk, akiknek a szíve már gyakran eltompult arról, hogy még mindig érdemes élni és szenvedni az evangéliumért, akkor is, ha kisebbségben vagyunk, vagy ha üldöznek minket, mert az evangélium minden idők emberének az öröme és élete.
Végül Ferenc pápa köszönetet mondott a keleti egyházakat segítő mű munkatársainak, hogy szeretett gesztusaik által, amelyek támogatják a keleti egyházak életét, Péter utóda folytatni tudja küldetését, hogy lehetséges utakat keressen a keresztények látható egysége felé. Míg alázattal és őszinte szívvel keressük a távolabb levő testvéreink kezét, saját gyermekeinket nem szeretjük kevésbé, vagy nem feledkezünk meg róluk. A szervezet segítségével mindig meghallgatásra és segítségre találnak, hogy tovább haladhassanak a feltámadt Krisztus egyházaként a kihívások, a spirituális vagy anyagi szenvedés által a Közel-Keleten és Kelet-Európában, zárta beszédét Ferenc pápa a keleti egyházakat segítő mű közgyűléséhez.
Média napok Szent László városában címmel most hallgassák meg, kedves hallgatóink, interjúnkat Böcskei László nagyváradi püspökkel.
Június 15-én és 16-án rendezték meg Nagyváradon a média napokat. Az eddigi egynapos rendezvényt most első alkalommal bővítették két napra. Az interjú a Médianapoknak otthont adó Nagyváradi Posztikum Kultúrközpont és Vendégház kertjében készült. 8. alkalommal rendezték meg Nagyváradon az Egyházmegye Médianapját, és ez alkalomból szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádióban Böcskei László nagyváradi püspököt.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Püspök atya, már hosszú hagyománya van a médianapoknak. Miért tartja úgy az Egyházmegye, hogy fontos a médiával való kapcsolat életben tartása és fejlesztése továbbképzés keretében is?
Egyrészt azért, mert az elmúlt években ugye az egyházmegyei szinten is próbáltunk odafigyelni arra, hogy a média különböző lehetőségeit kihasználjuk, és úgymond jelen legyünk a médiában. Ezt úgy értem, hogy a média eszközei által próbáljuk közvetíteni az érdeklődők a hívek felé, de nem csak a hívek felé, az üzenetet, a jó hírt. Másrészt, hogy a média lehetőségeit felhasználva próbáljunk egy minél aktuálisabb, hitelesebb képet nyújtani az egyházról, az egyházmegyéről, egyházmegyén közösségeiről. Azután azt is hozzátenném, hogy ez a szolgálat egyébként a jó hírről szól, hiszen tapasztaljuk, hogy mennyi kevésbé jó hír, negatív hír veszi körül, hálózza be a mai embert. Tehát ezek mellett még kihangsúlyoznám azt, hogy az ilyen találkozók által is próbáljuk erősíteni ezt a kapcsolatot, amely a médiában dolgozók között létrejött. És itt gondolok azokra, akik a katolikus médiának a munkatársai, de ugyanakkor a világi médiának a munkatársaira is külön kitérek, akikkel kevés kivétellel, de akikkel jó kapcsolatot sikerült megalapozni, és akik a világi sajton keresztül is követik, és visszatükrözik azt, ami az egyházra jellemző, és ami az egyház életét ugye meghatározza a mi régiónkban. Ugye a 8. alkalommal történik ez meg. Ezeken a találkozókon ugye egy kis lelki töltekezést is próbálunk nyújtani, ami azt hiszem, hogy nem rossz a médiában dolgozóknak. Nagyon fontos a tapasztalatok kicserélése, megosztása, és mindig egy nagyon fontos pontja ennek a találkozónak a Szentatya üzenetének az áttalulmányozása. Ez valamiféleképpen erősíti a médiában dolgozókat, és egy jel is akar lenni részünkről, hogy értékeljük ezt a munkát, és lehetőségeink szerint támogatjuk.
Örömteli azt látni, hogy Temesvárról, Kolozsvárról, más helyekről is részt vesznek újságírók az különböző egyházmegyék küldetteiként ezen a találkozón. Hogyan erősítheti ez a fajta együttműködés az összefogást a kommunikáció terén is?
Igen, egy olyan világban élünk, amelyben érezzük ezt az egyre feldarabolódásnak a negatív kihatásait, de ugyanakkor tudjuk azt, hogy ennek a 4 történelmi egyházmegyének, gondolok itt ugye Erdély, Gyulafehérvár, Szatmár, Nagyvárad, Temesvár, történelmi egyházmegyékként emlegetem őket, hát egy közös múltjuk van, akárhogyan is nézzük, és ahogyan más területeken is ezt úgy megtesszük, a média terén is, ugye fontosnak találom azt, hogy együtt tudjunk összehangolódni. 4 különböző egyházmegyéről van szó, de mégis nagyon sok minden közös. Közösek a kihívások, közösek a megpróbáltatások is, és fontos az, hogy egymásra találjunk, és hát bizonyos kérdésekben és bizonyos helyzetekben azért közös álláspontot is alakítsunk ki, hogy így egységesen fellépve meg tudjuk védeni, és helyesen tudjuk képviselni ezeknek a részegyházaknak az identitását, helyes képét, amit nem szabad feladnunk, hanem még a médián keresztül is, sőt, a médián keresztül is be kell mutatnunk a mai világban. Ugye én ezt sokszor hangsúlyozom, hogy nekünk kell elmondanunk a külvilágnak azt, hogy kik vagyunk, milyen gyökerekből táplálkozunk, és milyen céljaink vannak. És hogyha ezt így tesszük, akkor talán jobban megértenek bennünket, és jobban el is tudják fogadni azok, akik talán nem ismernek annyira, hogy miért ragaszkodunk mi a mi örökségünkhöz.
Ha már örökségről és gyökerekről van szó, akkor ugye Nagyváradon vagyunk, és hát Szent László nevét meg kell említenünk. Így először is Isten éltesse püspök urat, aki hamarosan majd ünnepli névnapját. Nagyvárad továbbra is hordozza és továbbadja a Szent Lászlói hagyományt. Hogyan él az egyházmegyében jelenleg Nagy Szent Királyunk öröksége?
Először is köszönöm a jó kívánságokat, továbbá pedig azt szeretném, hogy kihangsúlyozni, hogy itt a Nagyváradi Egyházmegyében, úgy ahogy én az elmúlt majdnem 10 évben, amióta püspöke vagyok az egyházmegyének, kitapasztalhattam, mindig is élt a Szent László iránti ragaszkodás és az ebből fakadó tisztelet. Még a legnehezebb időkben is. Az emberek, a hívek, és nem csak a katolikusok, megőrizték és ápolták a Szent Király iránti tiszteletet. Most a jelen pillanatban ugye mi tulajdonképpen azzal foglalkozunk, ha mondhatom így, tehát ez az egyik célkitűzésünk, hogy ezt erősítsük, és próbáljuk egy kicsit az aktualitásba hozni Szent László üzenetét. Az elmúlt évben ugye Szent László évet ünnepeltünk, nagyon sok szép eseménnyel, de már akkor hangsúlyoztam, hogy ez nem csak egy évre szorítkozhat, hanem amikor visszatekintettünk a kezdetekre és az alapokra, a gyökerekre, akkor már ott volt az üzenet, hogy nekünk a mai időkben, a mai világban, a mai egyházmegyében meg kell valósítanunk, élnünk kell azokat az erényeket, amelyeket Szent Lászlónál megcsodálunk. Tehát nem elég tisztelegni, nem elég csak hivatkozni a nagy dicsőséges múltra, hanem akkor járunk el igazán helyesen és hatékonyan, hogyha próbáljuk ugye azt a tartást, azt a Szent Lászlói tartást úgy elsajátítani. Ez pedig, ugye én a tavaly ezt így fogalmaztam meg, hogy ugye Szent László építő volt, mert épített az egyházmegyét, hogyha Váradra gondolunk, ugye mindig megható az, amikor kimenjünk a várba, és arra gondolunk, hogy valahol itt volt az ő sírja, és ide zarándokoltak királyok, császárok, és ez egy középkorban is egy nagyon fontos, kiemelkedő vonzó pontja volt Európának, a Váradi Vár Szent László sírjával, tehát ő épített. A mai kereszténynek is ez a küldetése, építsen és ne romboljon. Tehát az összetartást, az egymásra találást kell szolgáljuk, és nem a széthúzást. A másik vonás, amit én úgy megfogalmaztam, az, hogy Szent László bátran a maga korában kiállt a keresztény értékek megvédelmezésére. Annyi sok szép történet, legenda, nem akarom ezt részletezni, tudjuk. Hát a mai világ annyi alkalmat ad, nyújt erre, hogy ugye nekünk is meg kell ragadni a lehetőséget, és egy kicsit ugye bátran neki kell álljunk, és megvédjük azt, amit úgy mondjuk, hogy keresztény, katolikus örökségünk, és ezt kell képviseljük látható módon is, mert most már nem elég az, hogy csak a templomokban ugye vagyunk jó katolikusok, hanem a mai világ bizony megköveteli, hogy a világban legyünk, az emberek között legyünk katolikusok. A harmadik pedig ugye, ezt én hangsúlyoztam a Szent László évben is, hogy az Istennel való kapcsolat, a megszentelődés, ugye őt lovakként emlegetjük, de azt tudjuk, hogy Istenre hagyatkozott, és van az a szép történet, amikor az ő szolgája a templom előtt várja, itt a váradi székesegyház előtt, ugye őrzi Szent Lászlónak a lovát, és már megsokalja, hogy a király nem jön ki, és akkor meglesik, kinyitja szépen az ajtót, és meglátja, hogy a király elragadtatásban van az oltár előtt, és imádkozik, beszél az ő Istenével. Tehát az ő erejének a forrása, és mindannak a forrása és alapja, amit ő tett országért, népért, vallásért, kereszténységért, egyházért, az az Istennel való kapcsolatból eredt, és kapta meg igazi értékét. És a mai embernek is ugye valahogy erre kell törekednie, hogy találjunk rá arra, hogy nem maradi dolog Istenre hagyatkozni, és merjünk Istenre hagyatkozni, és merjünk tőle kérni, merjük rábízni sorsunkat, és ezt valahogy vigyük be a mi életünkbe, és akkor biztos, hogy beszélhetünk jövőről, és biztos, hogy egészen másképp alakulnának dolgaink. És ez, amit itt elmondtam, ezt nem csak a Szent László évre próbáltuk ugye alkalmazni és elmélyíteni, hanem ez egy olyan program, ami remélem, hogy majd oda vezet, hogy megújuljon az egész egyházmegye élete.
Nagyváradi egyházmegye élén jeles alakok képviselték a Szent Lászlói örökséget, illetve azt a keresztény örökséget, amit évszázadról évszázadra továbbadtak. A jelenlegi nagyváradi püspök milyen jeles elődökre tekint vissza, akikből ihletet merít munkájához?
Hát ez nagyon nehéz lenne így meghatározni, vagy hogy neveket felsorolni, és én ezt eddig soha nem próbáltam meg. Azonban fontosnak találom, sajnálom azt, hogy akkor, amikor helyi egyházunkról beszélünk, illetve az egyházmegyéről, akkor tudatosítsuk magunkban, hogy ennek egy nagyon gazdag tradíciója van. Nem csak ami a lelkiséget illeti, hanem ami a kultúrát és kultúrának az ápolását és annak fejlesztését, kultúra, művészet, egyházi zene is így sorolhatnánk. És ebből úgy kiindulva valahogyan úgy látom én a mi feladatunkat, hogy nekünk is keresnünk kell minden lehetőséget, hogy ott legyünk a közösség életében. A lelkipásztori tevékenységek által, de ott kell legyünk, ahol a kulturális élet megnyilvánul, ott kell legyünk, ahol a szociális gondokkal kell megküzdeni, ott kell legyünk az oktatásban, ott kell legyünk az emberek között, és kihasználjuk mindazt a tartalékot, amivel rendelkezünk, hogy ezáltal is az embereket közelebb segítsük Istenhez, mert tulajdonképpen ez a legfontosabb és a végső célunk, hogy megmutassuk az embereknek és a mai világnak azt, hogy másképp is lehet, nem csak úgy, ahogyan diktálják nekünk, vagy ahogy szeretnék, hogy éljen a mai ember, hanem ugye vannak maradandó értékek, és erről szól az az értékes örökség, amiről beszélünk, és ezek a nagy elődöknek az életműve. Ugye most gondolhatok csak, hogy említsem Patacsics püspököt, aki felépítette a püspöki palotát, nem csak azért, hogy gazdagságnak bizonyítékát hozza, hanem azért, hogy egy egyházi kulturális központot alakítson ki, vagy ott van az a székesegyház, ami úgy szintén ugye az ő műve, vagy ugye hát említsük meg Pázmányt is, aki nem váradi püspökként, de mégis ugye itt a környéken született, és ennek az egyházmegyének a fia, vagy két boldogként tisztelt püspököt szenteltek. Apor Vilmos püspököt pappá, és Boldog Szilárd püspököt diakómussá szenteltek a püspöki kápolnában, akik azután ugye életüket adták a hitért és az egyházért. Tehát nagyon sok rétű, sokszínű kihívással állunk szembe a mai időkben is, de vannak támpontjaink, és vannak olyan példaképeink, akikhez tudunk igazolni. Hogy jó keresztények legyünk, jó emberek, és így építsük tovább azt, amit ugye Szent László elkezdett építeni a Szent Istváni alapokra.
Lehetőségem volt arra, hogy ellátogassak a kanonok sorra is a csodálatos püspöki palotán túl, és azt kell mondani, hogy ezt a kulturális örökséget, ami mérhetetlenül gazdag, a jelenlegi püspökség tovább viszi és tovább gazdagítja gyűjtemények megvásárlásával és kiállításával. Megkezdődött a magyar kormány segítségével a püspöki palotának a felújítása, amelyben majd jelentős gyűjteményeket helyeznek el. Hosszú távon hogyan tervezi a püspökség ennek a kulturális örökségnek a kiállítását és népszerűsítését?
Mindenek előtt leszögezném azt, hogy amikor ilyen gyűjteményekről és közkincsekről van szó, akkor nem csak az anyagi értéket látom és szabad látni, hanem ugye ennek mind van egy úgymond olyan töltete, amely a hitről és az Istenről szól, és az ember és Isten közötti kapcsolatról. Ezt úgy szoktam mondani, hogy ugye elődeink, amikor megalkották ezeket az értékeket, akkor valahogy úgy gondolhatták, hogy a legszebbet, a legjobbat, a legértékesebbet az Istennek ajánlották. És ezt kell látni. Nem az, hogy milyen értéket, az is fontos, de ott benne van a hitük és az Istenhez való ragaszkodásuk. És mi ezt próbáljuk őrizni egyrészt, és menteni azt, amit még tudunk menteni, és amit még fellelünk, felfedezünk, és ugye be tudunk helyezni ebbe a gyűjteménybe, illetve ebbe az örökségbe.
Böcskei László nagyváradi püspökkel Somogyi Viktória beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért.
Figyelmüket köszönve köszönnek a mai műsor szerkesztői
Somogyi Viktória
és Vértesajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
a lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Egy kis nyári programot szeretnék magunknak, magamnak, testvéreinknek adni. Olvasgatta a Péter második levelét.